Elmondhatom azt, hogy több mint 10 éve nem voltam orvosnál, nem voltam orvosi rendelőben, és ezt kívánom alázattal mondani, drága embertársak, nem pedig nagy képűséggel vagy büszkeséggel, hisz ez nem az én érdemem, ez nem az én okosságom, nem az én ügyességem, hogy nem kell menjek orvoshoz, hanem a mindenható Isten kegyelme, aki valahányszor volt valamilyen problémám, mindig meggyógyított. Legutóbb a fogam gyulladt be, és ott is elbuktam, hisz én a kezembe akartam venni a gyógyításomat, megfogtam a fogamat, hogy ráncigáljam, kiszedjem, kivegyem a helyéről, és hogy igazából csak azután gyulladt be, hogy mert korábban csak egyszerűen csak fájt, de miután én úgy döntöttem, hogy én majd megoldom, a kezembe vettem a gyógyításomat, begyulladt a fogam, és hát az elég kellemetlen volt. Nekem nem igazán volt korábban ilyen élményem, hogy a fogam begyulladt volna. Persze jött a kísértő, hogy menjek fogorvoshoz, hisz ott a pénz, van pénz, nyugodtan menjek, húzassam ki, vagy valamit csináltassak vele, gyorsan oldjam meg a problémát. Ugyanakkor szólt a lélek is, Istennek a lelke, és döntenem kellett, hogy melyik hangra figyelek, melyiket választom. Ő pedig azt mondta, hogy ha én most elmegyek a fogorvoshoz, akkor miről beszéltem mostanig. Hogyha én úgy döntök, hogy ezt a problémát gyorsan pénzből, ráadásul olyan pénzből, nem is az enyém, megoldom ezt a problémát, akkor én miről beszéltem mostanig. Hogyha az Úristen csodákat tett, olyan csodákat, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor is a vakot meggyógyította, ugyanúgy most is meggyógyította a vakot, fizikailag nem csak a lelki értelemben vett vakot, hanem aki fizikailag megvakult, meggyógyította, és sok más csoda is történt, amíg beszélhettem az ő szaváról, az ő országáról, Krisztus beszédéről, az ő dolgairól, hát akkor most miért menjek orvoshoz? Nyilván a lélek győzött, és ez nem az én dicsőségem, hanem Istennek a dicsősége. És hát azt adta akkor a lélek, hogy kérdés formájában tudok-e beszélni, és persze tudtam beszélni, tehát noha fájt a fogam, és nem volt valami kellemes, de tudtam beszélni éppen úgy, mint most, és utána megértettem, hogy ha tudok beszélni, akkor másra nekem nem igazán van szükségem. Nekem nincsen szükségem hatalmas fizikai erőre, erőnlétre, meg úgy igazából semmire nincsen szükségem, csak arra, hogy az ajkaim beszélnek. Még hogyha nem is tökéletes az én beszélőkém, az én beszédkészségem, képességem, de valamelyest érthető, követhető, tehát megvan bőségesen mindenem, amire szükségem van ahhoz, hogy azt a munkát elvégezzem, amivel én megbízattam. És nekifogtam, beszéltem, azt, amit adott a mindenható Isten, azt megosztottam, felvettem, felvételt készítettem, vagy pedig élőadást csináltam, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy már nem fáj a fogam. Tehát a megoldás az volt, a gyógymód az volt, hogy nem azzal kellett foglalkozzak, hogy mi van az énnel, az én fogammal, hogy nekem hol fáj, hanem a megoldás az volt, hogy mi van az élő Istennel, az ő szavában mi van, mit mondott ő, foglalkozzak azzal, amit kaptam, azt osszam meg, ahogy addig is tettem. Nem az az én dolgom, hogy az én egészségemről gondoskodjak, hogy azon morfondírozzak, hogy hogy fog meggyógyulni a fogam, vagy a bokám, vagy a lábam. Az én dolgom az, hogy elvégezzem azt a munkát, amivel Isten megbízott. És egyszer csak azon kaptam magamat, hogy nem is fáj a fogam, eltűnt a gyulladás, eltűnt minden. Ilyen az élő Isten. Azonban kaptam egy érdekes álmot, amelyben az orvosi rendelőben voltam, és hát arra emlékszem, hogy nem tudom, hogy mivel akartak kezelni, nem tudom, hogy hogyan kerültem az orvosi rendelőbe, mi célból. A lényeg az, hogy orvosi rendelőben voltam, és megnézték az én beteglapomat, vagy nem is tudom, hogy hívják, betegkönyv, vagy fogalmam sincs, minek nevezik. A lényeg az, hogy nagyon hiányos volt, jóformán semmi nem volt benne abban a könyvben, könyvecskében, aminek benne kellett volna lennie. Tehát az én betegkönyvem, vagy az én beteglapom teljesen hiányos volt, és azt mondták, hogy így nem tudnak engemet kezelni. És én erre azt a választ adtam, hogy nem is szeretném, hogy kezeljenek. Bármilyen problémám lesz, bármilyen betegségem lesz, kívánok én abban a doktorban bízni, aki engemet meggyógyított, bizonságot tettem az orvosnak, és ott a rendelőben mindenkinek, mert többen voltak asszisztensek, meg más személyek is érdekes módon abban a vendéglőben, rendelőben, hát szinte ugyanaz, határeset, elfogadjuk. Abban a rendelőben többen voltak, és bizonságot tettem arról, hogy én, amikor nyomorult voltam, amikor igazán beteg voltam, Indiában is szinte meghaltam, ott sem volt rendelő, nem volt orvos, a mindenható Isten engemet meggyógyított, ő tartotta meg az életemet, és másokkal is csodát tett, amiután elkezdtem beszélni az örömhírről, Jézus Krisztus beszédéről, és én benne bízok, hogyha valamilyen bajom van, ő meggyógyít engemet, hogyha azt akarja, hogy a Földön éljek, a Földön létezzek, és hogyha már nem akarja, hogy létezzek itt a Földön, akkor én szeretnék méltóság teljesen távozni az élők sorából. Így kedvesen beszéltem, nem fennhéjázva, nem lenézve, nem büszkén az orvossal, meg az asszisztensekkel. De ugyanakkor azt láthattam, hogy hát csóválják a fejüket, az orvos is csóválja fejét, és akkor így szigorúbban rászóltam az orvosra, és azt mondtam neki, hogy tudtad-e azt, hogy te nem vagy doktor, te nem vagy doktor úr, mivel hogy a mindenható Isten, Jézus Krisztus azt mondta, hogy senkit ne nevezzünk doktornak, mert egy a mi doktorunk, a Krisztus, akiről én nektek bizonságot tettem, ő a doktor. Neki van csupán hatalma, valóságos hatalma, reális hatalma arra, hogy meggyógyítson valakit. Te nem vagy doktor, és ezt én nem tiszteletlenül mondom neked, hanem azért, hogy tudd, hogy ki az igazi doktor. Te egy egészségügyi dolgozó vagy számomra az én szememben, te lehetsz egy tisztességes egészségügyi dolgozó, de doktornak én téged nem nevezhetlek. És megkértem szépen, hogy ne vegye sértésnek, amit mondok, hogy értse meg a lényeget, hogy mi a probléma ebben a világban, hogy az emberek a doktorokban bíznak, az egészségügyi dolgozókban bíznak, és nagyon sok egészségügyi dolgozó teljesen jó szándékkal árt az embereknek, árt a betegeknek. Nem feltételezem azt, hogy te ilyen vagy, azt feltételezem, hogy te egy jó szándékú ember vagy, jó szándékú egészségügyi dolgozó vagy, de én téged doktornak nem szólíthatlak, mert az a doktor, aki engemet sokszor meggyógyított, valahányszor problémám volt, nem mentem orvoshoz. Ő engemet meggyógyított. Az a doktor, aki a barátomat meggyógyította, miután két orvos, egészségügyi dolgozó azt mondta, hogy többet sosem fog látni, két szemorvos. A doktor, a doktorok doktora, a feltámadt Krisztus visszaadta látását. És nem volt szükség jóformán semmire, csak annyira, hogy hallhatta az örömhírt, hallhatta az ő beszédét, beszéltem neki arról, hogy Jézus mit mondott, mi az ő ígérete, ő pedig örömmel fogadta, és még abban az órában meggyógyította az ő szemét, és az ő kedves feleségét pedig a vérrákból, a leukémiából gyógyította meg orvosság nélkül, azok után, hogy hallotta az evangéliumot, és a szívében hozott egy döntést, hogy ő kíván Isten gyermeke lenni, átadja az életét Krisztusnak. Így bizonságot tettem a rendelőben, mindenki hallotta, és láttam, hogy az orvos, az egészségügyi dolgozó, ő is összezsugorodik és megalázza magát az élő Isten előtt, mert amikor én beszéltem hozzájuk, ők hallották, érezték Istennek a hatalmát, tudták, hogy nem magamtól szólok, tehát megfelelő tekintéllyel és szigorúsággal szóltam hozzuk. Tehát látták azt, hogy én, amit mondok, azt nem viccből mondom, nem most találom ki, ez igaz. Tehát bizonságot tettem az egészségügyi dolgozóknak arról, hogy ki a doktor. És elmondtam, ismételtem azt, hogy bármilyen probléma történik, történne velem, én hiszem azt, hogy és kívánom, hogy Isten erősítse meg az én hitemet, hogy tudjak bízni benne, hogy ő engemet meggyógyít, hogyha meg akar gyógyítani, különben pedig kivesz ebből a világból, és szeretnék méltóság teljesen távozni az élők sorából, nem pedig úgy, mint akit szétszednek, darabokra szednek, azért, mert jobban ragaszkodik a földi élethez, mint ahhoz az élethez, amiről beszél a mindenható Isten Jézus Krisztus szavai által. Na hát ez történt a rendelőben, ebben az álomban. Megmondom őszintén, hogy számomra ez egy óriási vigasztalás volt, egy nagyon dicsőséges élmény volt ezt így megélni álomban, hogy mit jelent felvállalni az élő Istent és az ő szavát, Jézus Krisztust a rendelőben is, az egészségügyi dolgozók között, mint ahogy a kedves barátom is, Ibolya, felvállalta valahányszor inspekcióra és felülvizsgálatra, ellenőrzésre hívták őt, ugye, hogy meghosszabbítsák a nyugdíját, meg ilyenek. Ő mindig azt sosem mondta, hogy beteg. Noha az orvos látta, hogy hát elég gyenge állapotban van, tehát végül meghosszabbították a beteg nyugdíját, és nem kell most már, tehát azt hiszem, hogy végérvényes a beteg nyugdíja, az a kevéske pénz, amit ő kap az államtól. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ő, neki az Isten, amiután ő Krisztust megismerte, Isten neki nem engedte, hogy ő azt mondja, hogy ő nincsen jól. Mert általában az szokott történni, amikor valaki elmegy felülvizsgálatra, hogy a beteg nyugdíját meghosszabbítsa, akkor körülbelül 10-szer vagy 50-szer betegebbnek tünteti fel magát az ember, csak hogy a pénzt megkaphassa. A legtöbbnek meg sem fordul a fejében, hogy ő beteggé teszi saját magát pénzért, ahelyett, hogy egészséges lenne, meggyógyulna, és egészségesen dolgozna, amit tud ő dolgozni, egy kevéske pénzét, hogy éljen, inkább a betegséget választja, inkább a betegség útját választja, inkább eltorzítja az arcát, csak hogy meghosszabbítsák a beteg nyugdíját. Mit érdemel az ilyen ember? Mire méltó az ilyen ember, aki képes betegséget hazudni, csak hogy pénzt kapjon ingyen, a semmiért, az államtól? Egy dicsőséges történet Ibolyával az, amikor az orvos hát látta azt, hogy a betegek sírva jönnek ki az orvostól, aki ugye elvágta a beteg nyugdíjat, tehát megvonta tőlük a beteg nyugdíjat, mert úgy ítélte, hogy ők még dolgozhatnak. És a legtöbben 2 perc után sírva jöttek ki. Ő pedig, amikor bement a rendelőbe, tőle azt kérdezte az orvosnő, vagyis nem szívesen használom azt a szót, hogy orvosnő, azt sem, doktor sem használnak, mert doktor nincsen, csak a mindenható Isten, az ő szava Jézus Krisztus. Orvost nem használok, mert orv, ugye az egy olyan kellem, orvvadász, orlövész, fejvadász, meg orv, tehát minden, ami orv az nem eredeti, az egy gonoszságra utaló szóképző, ugye. Tehát az egészségügyi dolgozott volt a rendelőben, és megkérdezte Ibolyától, hogy hogy van, és Ibolya gondolkodás nélkül, szemrebenés nélkül rávágta azt, hogy jól, és elmond, bizonságot tett neki az élő Istenről, hogy amiután ő Krisztushoz fordult, ő azután jól van. Noha, hát olyan az egészségi, fizikai egészség, amilyennek látja, de ő jól van, neki van békessége, ő nem panaszkodik. Persze érdekes módon ez a kedves hölgy, egészségügyi dolgozó, őt nem küldte ki a rendelőből, nem mondta azt, hogy nincsen szüksége szektársokra, nem akar szektársokat hallgatni, hanem fél órán keresztül hallgatta Ibolya bizonságait, és örömmel fogadta az örömhírt emberek. És ezért fontos mindenhol, hogyha valaki valamit rendelőbe kell menjen, orvosi rendelőbe kell menjen, ne felejtse el, hogy az orvosoknak is, egészen pontosan az egészségügyi dolgozóknak is szükségük van az evangéliumra, az örömhíre, hogy ők valóságosan meggyógyuljanak ők is, a lelkük meggyógyuljon. Tehát ott is lehet bizonságot tenni, mint ahogy én álomban láthattam, Isten nekem megmutatta álomban. És ahogy Ibolya megmutatta a valóságban, amikor is, hát ő persze nem egy alkalommal, amikor meghosszabbították a beteg nyugdíját, hanem több alkalommal is bizonságot tett Gyergyószent Miklóson, Csíkszeredában, és minden alkalommal bizonságot tett úgy az egészségügyi dolgozóknak, mint mindenkinek, még a pszichológusnak is bizonságot tett arról, hogy ki az ő doktora, ki gyógyítja őt, és mindenki a csodájára járt, főképp azok után, amikor több ilyen, hát nem is tudom pontosan mi volt, azt hiszem agyi trombózis, vagy valami ilyesmi, többet kapott egymás után, tehát teljesen irreális volt, hogy ő életben van, nem bénult le, és kíváncsiak voltak, hogy mi történt vele, és örömmel hallgatták az ő bizonságait. Tehát ő a valóságban is megélte azt, hogy egészségügyi dolgozóknak bizonságot tett az élő Istenről, az igazi gyógyításról, arról, hogy mi okozza a fájdalmat, a betegséget, ugye a bűnök, és hogyan gyógyít meg a mindenható Isten, amikor az ember örömmel hallja és fogadja az ő szavát. És ehhez nem kell semmilyen vallás, nem kell semmilyen vallási hovatartozás, hanem alázatos szív és két hajlékony térd, és már is Istennek a gyógyulása beindul. És látjátok, hogy akiknek a betegnyugdíját elvágta az orvos, mert úgy ítélte, hogy ők nem annyira betegek, hogy ne dolgozhassanak, azok sírva jöttek ki, hogy igazából nem azért sírtak, mert ők betegek, és rosszabb lett az állapotuk, hanem azért sírtak, mert a pénzt elvesztették. Emberek, ilyen hitvány, gazember, szarházi világban élünk. Ilyen világban élünk, ahol az emberek képesek sírni, eltorzítani az arcukat, csak hogy ingyen pénzt kaphassanak, ahelyett, hogy örülnének annak, hogy egészségesek, nem kell meghaljanak, még itt a földön is létezhetnek, és dolgozhatnak, mert azért munka is kerül, hogyha valaki igazán keres, talál magának munkát. És az a gonosz, mondjam azt, orvosnő vagy egészségügyi dolgozó, aki több beteget úgymond megsiratott két perc után, amikor közölte velük, hogy ennyi volt az ingyen vakáció, és mostantól dolgozniuk kell, vagy pedig nem kapnak több betegnyugdíjat. Na, az a gonosz személy, hogy igazából nem is volt olyan gonosz, mert amikor Istennek a gyermeke beszélt hozzá, ő fél órán keresztül képes volt hallgatni, és megköszönte, és nem is volt vitás számára, hogy meghosszabbítja-e az ő betegnyugdíját, vagyis ezt az orvosi valamit, papírokat, amelyek azt igazolják, hogy ő nem alkalmas fizikai munka végzésére. Tehát Isten rendelkezett az orvosi rendelőben is, drága embertársak. Az Úristen rendelkezik az orvosi rendelőben is. Ez most már nem orvosi rendelő, átlépünk az orvosi rendelőből a rendelőségre, rendőrségre, és még egyszer elmondom, hogy hogy jártam annak idején, amikor a Duna-deltában voltam, és hát nagy bandult a COVID-járvány, kijárási tilalom Romániában, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen, mint a diktatúrában, minden meg volt tiltva, maszkot kellett viselni, kötelező volt, az emberek nem mehettek ki 10 óra után a házból, meg különböző ilyen kemény korlátozások voltak. És emlékszem, hogy én ott sétáltam a Duna partján, már 11 óra is lehetett körülbelül, és meg sem fordult a fejembe, hogy most akkor nem szabad kijönni, tehát én nem azzal foglalkoztam, hanem egyszerűen úgy emlékszem, hogy hát pont akkor egy kedves magyarországi utitársammal, barátommal beszélgettem, aki gyógyszerész volt, és aki ott hagyta a szakmáját azért, hogy ne kelljen részt vegyen ebben az ördögi dologban, hogy injekciózza meg az embereket, meg hogy eladja nekik azokat a szereket, amiket ő sem venne be, vagy amit ő sem fogadna el. Ezért Istennek a lelke által indítva ő szakmát váltott, eladta megszabadult a jól menő vállalkozásától, a patikától, és kilépett abból a munkából, munkakörből, és hát vele beszélgettem telefonon, és nyilván miről beszélhetünk volna, mint az élőisten dolgairól, az ő szaváról, örömködtünk. És hát közben az történt, hogy jött egy rendőr, mondom, ez 11 óra környékén lehetett, és este, és rendőr kérdezte, hogy a maszk, és mondtam neki, hogy nincs maszkom. De persze én telve voltam lélekkel. Miért? Azért, mert lélekben voltam, ahogy Jézus mondta. Hát éppen szerencsém volt, mert azért én sem vagyok egy olyan ügyes gyermek, hogy én mindig lélekben leessek, mint ahogy Jézus mondta. Sajnos velem is megtörténik, hogy kiesek lélekből. Néha a világra nézek és megszomorodok. Ilyen is szokott történni sajnos. De ekkor kivételesen teljesen lélekben voltam, és örömködtünk az élő Isten jelenlétében, az ő szavában. A rendőr kérdezte, hogy hol van a maszkom, és mondom, hogy nincs maszkom. És hát nyilván kérdezte, hogy akkor valami személyazonossági bizonyítvány, vagy valami, És mondtam, hogy az sincsen, nincs semmi nálam. És akkor hát ugye meg volt lepődve ő, mint rendőr, neki kötelessége ilyenkor ugye intézkedni. Akkor azt mondja, hát akkor be kell menjünk a rendőrségre. És mondtam, hogy hát mehetünk, nincs semmi gond. Tehát nem volt, a szemem se lebbent meg egyáltalán, nem volt semmi gondom azzal, hogy megyünk a rendőrségre. Sőt, inkább meglepődtem, mert láttam, ez a rendőr igencsak fél tőlem, fél attól, hogy nehogy valamit tőlem elkapjon. Mert nyújtottam a kezemet feléje, és mondtam, hogy az én nevem Bodó Attila, és a rendőr megérett, és nem mert kezet fogni velem. És hát mondta, hogy ő már mondta nevét. És ekkor úgy nyilvánvalóvá vált, hogy tényleg ennek az embernek félelem uralja az életét, ő tényleg hisz mindent, amit a média mond, amit a képernyők mondanak, és akkor már nem volt így megvetés bennem. Tegeztem a rendőrt, mert így adta a lélek, így adja általában mindenkivel. Nem szoktam embereket magázni, így adja mindenható Isten. Ugyanakkor azért szeretem tisztelni az embereket, a rendőrt is, bárkit, akivel dolgom van. És kérdezte, hogy miért nem hordok maszkot, és mondtam, hogy hát azért, mert nem hiszek a maszkban, mert annál is inkább, hogy le van írva a Bibliában, hogy teremtette az embert, a mindenható Isten, a saját hasonlatosságára. Én az arcomat nem takarhatom el, mondtam a rendőrnek. És akkor persze akadékoskodott, és kérdezte, hogy hát, és akkor, hogyha mindenki így gondolkodna, akkor most mindenki felrúgná az ország törvényeit. Mondom, én nem rúgom fel az ország törvényeit, hanem tiszteletben tartom az élő Isten törvényeit, aki engemet teremtett, aki engemet sokszor, többször is megmentett. Valahányszor beteg voltam, én nem orvosokhoz fordultam, hanem hozzá, és ő engemet meggyógyított. És ettől a ponttól kezdve így erőteljesebben beszéltem vele, szigorúbban beszéltem vele, és elmondtam neki, hogy tudd meg, hogy nem vagyok én sem egy nagyon ügyes, jó ember, mert hogy én is hibáztam az életemben, bűnt követtem el, nyomorék voltam, de engemet Isten megszabadított és megmentett. Mondom, hogy különben is tudjál róla, hogy én egy ilyen, hát úgy mondják a románok, úgy csúfolták a magyarokat régebb, most már lehet, hogy már kevésbé, hogy bozgor. Ennek a jelentése az, hogy hazátlan. Tehát a székelyföldi magyaroknak azt mondták a románok, hogy hazátlanok, bozgorok. Magyarországon a magyar anyaországi testvéreink pedig azt mondták, hogy oláhok vagyunk, románok vagyunk. Úgyhogy tényleg igaz volt valamilyen szinten, hogy hazátlanok vagyunk, mert a románok nem tekintették úgy, hogy ez a mi hazánk, és a magyarok pedig nem tekintették úgy, hogy a testvéreik lennénk, hogy hozzuk tartoznánk. Úgyhogy ilyen értelemben tényleg igaz volt, hogy lélekben meg kell tegyük ezt a törést, hogy a senki fiai vagyunk. Tehát románok nem vagyunk, székelyeknek mondjuk magunkat, legalábbis annak hittük meg, magyarnak hittük magunkat, annál is inkább ugye, hogy mondtam nektek, hogy nagyapám a magyar hadseregben volt tisztiorvos, én magyarnak hittem magamat, mert ő a magyar hazáért harcolt annak idején a háborúban, és tüdőlövéssel jött haza a háborúból. De ennek ellenére kellett szembesülnöm azzal, hogy Romániában bozgor vagyok katonaságnál. A véremre szükség lenne, hogyha netán kitörne a háború, akkor edvinének katonának, golyófogónak, a véremre arra szükség van, de mégis hazátlannak neveztek, bozgornak neveztek, Magyarországon pedig olának, románnak neveztek. Úgyhogy így, és ez egy óriás nagy kegyelem volt számomra, ezt úgy mondom, mint amiért most már hálás vagyok, mert ez is oka volt annak, hogy én elinduljak azon az úton, hogy megkeressem, hogy ki is vagyok én valójában. Vissza a rendőrhöz, a találkozáshoz is. Hát a rendőrnek így elmondtam, hogy mondom, azt, amit én most mondok neked, te ezt jobban ki ne tudjad, mint én. De így szigorúbban szóltam hozzá. Mondtam neki, hogy tudjál róla, hogy én egy ilyen székelyföldi bozgor vagyok, ilyen hazátlan, aminek ti mondtok minket. De ugyanakkor persze egy kedvesen, de megfelelő szigorúan mondtam. És én úgy voltam nevelve, hogy a románok a mi ellenségeink, hogy nekem gyűlölnöm kell a románokat. Így elmondtam a rendőrnek. Viszont képzeld el, hogy a jóságos Istennek úgy volt kedves, hogy a legeslegértékesebb kincset, amit én kaptam ezen a világon, azt pontosan tőletek kaptam, a románoktól, mert a románoknak nagyobb hitük van az élő Istenben, mint a magyaroknak, és általatok az olyan bizonságtevők által, mint Dumitru Dudumán, Richard Wurmbrand és a társai, általatok kaptam én hitet, mert hallgattam a bizonságaikat. Így a rendőrnek ezt így elmondtam, a rendőr teljesen le volt döbbenve, és így láttam, hogy elkapta az istenfélelem, a rendőrt elkapta az istenfélelem. Persze most én ezt így visszajátszottam, ez már ugye hazugság, mert ez nem az eredetiben ment így, az eredetiben ottan hatalommal és erővel szóltam a rendőrnek, és valóságosan megdorgáltam, hogy te ezt jobban kéne ismert, mint én. Az, hogy az élő Isten az embert a saját hasonlatosságára teremtette, az a saját képmására teremtette, ezt jobban tudjátok ti románok. Én általatok jutottam hitre, és tanultam meg azt, hogy mi az élő Istennek a tökéletes terve. Hát ezen a ponton már úgy voltunk, hogy én már ujjongtam magamban, hogy de jó, megyünk a rendőrségre, és ott bizonyára még vannak más rendőrök is, és nekik is bizonságot teszek az élő Istenről. Tehát valósággal ujjongtam a lelkemben, hogy megyünk a rendőrségre, és ekkor jött a rossz hír, miszerint nem megyünk a rendőrségre. A rendőr meggondolta magát, és azt mondta, hogy hát akkor most nem visz be a rendőrségre, de hogyha legközelebb maszk nélkül fog látni az úton, akkor majd meg kell büntessen, vagy be kell vigyen a rendőrségre. Ekkor azt mondhattam neki Isten kegyelme által, teljes békességgel, hogy most vigyél be a rendőrségre, mert ha legközelebb találkozunk, akkor sem lesz rajtam maszk, mert akkor is igaz lesz az, hogy az élő Isten engemet a saját hasonlatosságára teremtett, noha én elbuktam, megbocsájtotta a bűneimet, és az én arcom kell tükrözze az ő dicsőségét. És az én dolgom nem az, hogy féljek és elhiggyek mindent, amit a televízió mond, hanem az én dolgom az, hogy bizonságot tegyek róla, az ő jóságáról, az ő gyógyításáról. Nem vagyok tolvaj, mondtam a rendőrnek, ne féljen attól, hogy én felrúgom az ország törvényeit, nem vagyok törvényszegő, csak akkor, hogyha szembe megy az élő Isten törvényével, az ő parancsolatával, az ő rendelkezésével. Mondtam neki, hogy ha szükséged van pénzre, vagy valami, van nálam pénz, tudok adni pénzt is, akármilyen problémád van, segítek, amiben tudok, nem csak neked, hanem másnak is. A rendőr teljesen le volt fegyverezve, emberek. A rendőr teljesen le volt fegyverezve az ige által, az élő Isten szava által, az élő Isten igéje által, a Szentlélek ereje által. Különben egy kedves barátomnak a felesége, hát ő is barátom, az ő felesége is, ő is járt hasonló módon egy alkalommal, amikor a rendőrök megdorgálták, hogy miért nincsen rajtam maszk, akkor felhúzta a sálat az arcára, utána meg egész nap szégyenkezett, hogy meghasonult, megjerett, a fillem urá lett rajta, és imádkozott a mindenható Istenhez, hogy adjon neki egy újabb lehetőséget, hogy tudjon ő is bizonságot tenni arról, hogy ő nem takarja az arcát, mivel hogy ő az élő Isten gyermeke. És Isten adta is a következő lehetőséget, amikor újból számon kérték a rendőrök, talán be is akták a rendőrautóban, hogy felviszik a rendőrségre, és ő teljes békességgel bizonságot tett arról, hogy ő azért nem tesz maszkot, mert ő az élő Isten gyermeke. Drága embertársak, úgy érzem, hogy az Úristen ezeket a történeteket nem ok nélkül elevenítette fel, mert igenis elképzelhető, hogy kemény megpróbáltatások lesznek, ahol talán sokan el fognak bukni, sokan el fognak esni, akik nem bizonságtevők, akik nem kérik a mindenható Istent, hogy megerősítse őket a hitükben, akik nem épülnek a hitükben, amikor jön a hirtelen próba, jön a megpróbáltatás, el fognak bukni, drága embertársak. Ezért a mindenható Isten féltőn figyelmeztet evel az álommal is, hogy igen, mehetünk mi az orvosi rendelőbe, mehetünk bárhova, ahova visznek. Ha kivisznek, mit tudom én, akár egy munkatáborba, haláltáborba, nem számít, ott is szükség van az igére, az élő Isten szavára, legfőképp a nyomorultak között. Tudjuk jól, hogy ebben a gazdag világban, a gazdag Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön nem igazán kell az embereknek az élő Isten szava. Most, amíg jó mód van, most, amíg vakációznak az emberek, most, amíg bármit megvásárolhatnak, most, amíg az internetről bármi befolyik az ő agyukba, nem igazán van szükség Istenre. Tudjuk ezt jól. Viszont ahogy a körülmények megváltoznak, mint ahogy a Covid-ban is történt, egyre több ember fog megnyílni újból az Isten országa előtt, és teljesen biztos, hogy Isten az ő gyermekeit munkába állítja, és számon kéri tőlük azt, amit kaptak tőle, az ő szavát, az ő bizonságait számon fogja kérni, és kívánja ő is, azt akarja, hogy mi vállaljuk őt fel minden körülmények között, az orvosi rendelőben, és vállaljuk fel a rendőrségen is, szeretetteljesen, mert Isten nem csak téged akar megmenteni, hanem a rendőröket is, az egészségügyi dolgozókat is meg akarja menteni, mindenkivel közölni akarja azt, hogy az igazi gyógyulás nála van. A lélek gyógyulása nála van, a Krisztus sebeiben gyógyultunk meg, de nem csak a lélek gyógyulása, mint tudjuk, mert mint ahogy elmondhattam ebben a felvételben is, a mindenható Isten meggyógyítja az embereket fizikailag is, testileg is, tehát neki hatalma van minden emberi erőtlenség és betegség fölött. És hát emlékezzünk vissza, hogy régebb nem volt ilyen sok orvos, nem volt ilyen sok patika, jóformán semmi nem volt. Volt egy köztiszteletnek örvendő egészségügyi dolgozó, aki ugye körbejárt a falvakat, meglátogatta a betegeket, de nagy dolgot ő sem tudott csinálni, sőt, nekem Fehér Dávidról olvastam a könyvet, nekem az az emlékezetem, hogy ő is egy istenfélő ember volt. Tehát Fehér Dávid is leginkább nem is az orvosi felszereléssel gyógyított, ami neki nem is igazán volt, mert akkoriban nem volt ilyen komoly orvosi felszerelés, hanem azzal, hogy beszélt a betegekhez, hitet érvezett ő bennük, és így a betegekben beindult a gyógyulás. A hitnek óriási ereje van, emberek, és érdemes a hitet, mert mindenkinek van hite. Vagy az emberi esztelenségben, bolondságban, hazugságban, vagy pedig az igazságban, az élőisten szavában. Ez ami nem mindegy. Akinek az élőisten szavában van a hite, teljesen egyértelmű, hogy abban egészség van, abban gyógyulás van, abban békesség van. És végezetül pedig bejátszom a Gavida bácsi történetét, ami hasonlatos történet ahhoz, amiről én mostan beszéltem, csak azért, hogy akiknek a hitét meg lehet erősíteni ezekkel a szavakkal, a hite erősödjön meg, és hangsúlyozom, drága emberek, mi a legfontosabb, a legeslegfontosabb az, hogy legyünk bizonságtevők. Mert ha van bizonságtétel, akkor van próbatétel. Ha van próbatétel, akkor az Isten a hitünket megerősíti. Hogyha van próbatétel, akkor elveszi tőlünk a régi hazug identitást, a mindenható Isten, és segít abban, hogy önfeladozók legyünk, hogy az embertársainkért éljünk, hogy szolgáljuk az embertársunkat, a mi földi életünkkel, mert csak annak van értelme, a szolgálatnak, az önfeladozásnak, a szeretetnek, amit Krisztus megmutatott számunkra. És elmentünk Puskás doktor rendelőjébe. Ott volt az összes orvos és asszisztens. Az összes beteg bejött az udvarról, hogy lássanak. De én mindenkit 8-9 éves gyereknek láttam, mindaddig, amíg kijöttünk a kórház udvaráról az utcára. Csak az utcán ismertem fel a feleségemet, az öcsémet, és láttam Puskást. Korábban soha nem láttam őt. A rendelőiben azt kérte tőlem, hogy mondjam meg, milyen betegségben szenvedtem mostanig. Mert elvégeztek minden vizsgálatot, de nem találtak semmit. És mégis halottnak nyilvánítottak. Ön klinikai halálban volt, mondta Puskás. Kell adnunk önnek egy receptet. Mondja, milyen betegségben szenvedett. Én, amióta ebben a világban élek, mondtam neki, semmi betegségem nem volt. Nem fájt soha semmim. Talán néha, amikor kevertem a piát. Fájt a fejem egy kicsit. Ennyi. Más fájdalmat soha életemben nem éreztem. Nem volt soha semmi betegségem. De ha te tudni akarod, mondtam Puskásnak. Nem magáztam őt, mert gyereknek láttam. Ha tudni akarod, hogy milyen betegségben szenvedtem mostanig, tudd, hogy a legsúlyosabb betegségben, ami a világon létezik, a hitetlenség betegségében, és ezért hoztatok ti ide engemet. De uram, mondta Puskás, mi egy receptet kell kiállítsunk. És nem íratjuk arra azt, hogy hitetlenség betegsége. Rá kell írjuk arra a diagnózist. Ti írjatok, amit akartok, de nekem nem kell a ti receptetek. Én ma megkaptam a szent receptet Isten kezéből, hogy a bűneim meg vannak bocsátva. Ezt a receptet szeretném, ha megkapnátok ti is. Én ma megbocsátást, feloldozást nyertem a bűneim súlya alól. És azt szeretném, hogy ti is megbocsátást nyerjetek. Mindannyian, kik itt vagytok. Tele volt betegekkel a hely, Sokan voltak ott. Puskás mégis kiállította a receptet, és odaadta a feleségemnek. A feleségem megbetette a zsebembe. Én kivettem a receptet a zsebemből, és bedobtam az ajtó mögötti szemetes kosárba. Nekem nem kell a ti receptetek. Én ma megkaptam a szent receptet Isten kezéből, hogy megbocsátást nyertek az én bűneim. Ismételtem Puskásnak.